Abszolút ez kéne, hogy az amerikai politikai elit fogadja el, hogy Kína is van és erős. Ugye egy olyan generáció uralja most az amerikai politikai gondolkodást, ami abban nőtt fel, hogy csak Amerika számít a világ. Abban szocializálódtak, hogy ez számukra ez a természetes, ki kéne jönni egy új generációnak, akinek már az a természetes, hogy vége van az egy pólusú világnak, és tulajdonképpen egy több pólusú világban is lehet élni. Igazából a világtörténelem nagy részében a több pólusúság volt a jellemző a különböző nemzetközi rendszerekben, és éppen az elmúlt 30 év az egy ilyen történelmi anomália.
Ez itt az Adásidő, a Ma Hét Média Család podcast műsora Hajtman Gáborral. Donald Trump visszatérésével ismét kiéleződött a konfliktus Kína és az Egyesült Államok között. A vámháború, a gazdasági versengés, Tajvan kérdése, mindezek mögött komoly geopolitikai játszma zajlik, amelyből hosszú távon akár egy sokkal komolyabb összecsapásra is sor kerülhet. Mennyire reális ez a forgatókönyv? Mi Kína stratégiája, és hogyan igyekszik megtartani Amerika a domináns szerepét? Hol húzódik az a határ, ahol már nem csupán gazdasági, hanem akár katonai konfliktusról is beszélnünk kell. Salád Gergely sinológussal, Kína kutatóval ezekre a kérdésekre keressük a válaszokat. Tartsanak velünk! Üdvözlöm az Adásidő hallgatóit, és nagy örömmel köszöntöm mai vendégünket, Salád Gergely sinológust, Kína kutatót, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem és a Magyar Külügyi Intézet munkatársát. Jó napot kívánok, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat.
Egy nagyon érdekes témát járunk most körbe, a kína-amerikai kapcsolatokat. Ugye egyrészt politikai és gazdasági háború is zajlik a két, hát mondhatni, nagyhatalom között. Ugye 2024-ben, sőt már korábban is úgy tűnt, hogy elnyúlhat a feszültség az Egyesült Államok és a kínaiak között, de ugye 2025 elejére ismét fokozódott a retorikai és a gazdasági nyomás is, különösen, hogy Donald Trump visszatért a Fehérházba, és ahogy ismert, a célja az, hogy az Egyesült Állam visszaszorítsa Kínát a gazdasági és politikai versenyben. Ön is így látja?
Valójában ez nem Trump függő. Az amerikai elitben kétpárti konszenzus van azt illetően, hogy Kína nagyon komoly kihívást jelent az Egyesült Államok pozíciójára, és hogy valamilyen módon meg kell állítani, vissza kell szorítani. Ebben a Biden kormányzat is konzekvens volt. Tehát tulajdonképpen még az Obama kormányzat második Obama adminisztráció alatt kezdődött ez a mondhatni Kína ellenes politika. Ezt Trump sokkal hangosabban, meg a sajátos stílusában folytatta. Aztán utána ezt folytatta a Biden adminisztráció is, csak persze sokkal nomabb stílusban, és inkább a szövetségesek megnyerésére koncentrálva, és kevésbé hangosan. De olyan nagy törést én nem látok a Kína politikában. Egészen az elmúlt hetekig, ugye a igazán nagy törést az elmúlt, nem tudom, 10x évben az április 2-án bejelentett, hát ilyen irreálisan magas viszonossági vámok jelentik, mert ezek viszont tényleg olyasmik, amikkel a demokraták részéről nem lehetett számolni.
A Biden adminisztráció is ugye kínálanes politikát folytatott, és az amerikai választások előtti kampányban mindkét párt, tehát a republikánus és a demokrata párt is azt hangoztatta, hogy Kína ellen fel kell lépni, és meg kell akadályozni azt, hogy ugye Kína megelőzze Amerikát minden szinten. Ez azt jelenti, hogy akkor ebben nem volt különbség a két párt között. Mégis azonban miben látja most a különbséget?
A stílus egészen más. Másrészt pedig ugyanaz első Trump adminisztráció alatt életbe léptetett vámokat a Biden kormányzat meghagyta, és bizonyos esetekben fokozta, de ami most történik, az az azért példátlan, tehát most ez az amerikai részről 145%-os, kínai részről 125%-os büntetővám, ez lényegében ellehetetleníti a két fél közötti kereskedelmet. Tehát eddig olyan 15-20-10x%-os vámokkal azért megyegetett az amerikai-kínai kereskedelem, és a nagy visszaesés nem következett be se az első Trump kormányzatban, se a Biden kormányzat alatt. Most viszont be fog következni, tehát ez egy nagyon nagy változás. Meg hát az is változás, hogy Biden kormányzat azért alapvetően egyfajta ilyen koalíciót próbált szervezni, hát mondhatni, hogy Kínának az ellensúlyozására, vagy Kína ellen. Tehát a Biden adminisztráció nem rugdosta a saját szövetségeseit, vagy maximum az asztal alatt láthatatlanul, azért ők is az infláció ellenes törvénnyel eléggé betettek a német iparnak, meg az egyéb szövetségeseiknek, de az, amit a Trump most csinál, hogy tulajdonképpen ugyanazt kapják a szövetségesei jutalmul, mint az ellenségei büntetésül, az teljesen egyedi. Uh-huh. Tehát az, hogy Amerika azt mondja, hogy már pedig ő egyedül szembe megy az egész világgal, és ő egyedül szépen megrendszabályozza a szövetségeseit is, meg az ellenfeleit is, ez is újdonság.
Ugye a bevezetett vámokkal kapcsolatosan Amerika ezzel hosszú távon fog nyerni, vagy most rövid távon látható egyfajta előny? Mert ugye érkezett válaszreakció is Kínától, tehát hogy több amerikai árura, például mezőgazdasági termékekre, autókra és technológiai eszközökre szintén jött egy ilyen reakció Kína részéről. Hogy alakul ez az úgynevezett pingpong meccs most ugye a két nagyhatalom között a vámok kapcsán?
Hát rövid távon nyerni biztos nem fog, mert most ugye az fog történni, hogy az amerikai fogyasztók számára a kínai termékek jelentősen meg fognak drágulni. Ugye a vámokat nem a küldőfél fizeti ki, hanem az a vásárló fél fizeti ki. Tehát innentől fogva az a, nem tudom, Barbie baba, ami eddig a Walmartban $10 volt, az most majd $20 fog kerülni. Még nagyobb problémákat fognak okozni az amerikai cégek veszteségei, akik Kínában termeltetnek. Tehát a Trump nagyon ilyen 50-es, 60-as évekbeli gazdasági elképzelésekből indult ki, amikor még úgy lehetett tudni, hogy ez egy amerikai autó, ez egy német autó, ez egy japán autó. Akkor ugye még nem volt ennyire széttagolva az egyes termékeknek az értéklánca, a termelési lánca, hanem egy termék, azt mondjuk hogy egy gyárba, vagy mondjuk egy régióba állították elő minden alkatrészét. Most ugye a világkereskedelemnek a kétharmadát azt a cégeknek a belső kereskedelme adja, az alkatrészeket szállítgatják össze-vissza, és mire nem tudom, a sok 100 alkatrészből mobiltelefon lesz, addig a különböző alkatrészek átléptek, nem tudom, 50 államhatárt. És az amerikai iparnak is az a fő problémája, azért épült le, mert maguk az amerikai cégek azok kitelepítették a termelésüket, tehát elsősorban Kínába, és most ezekre is vonatkozni fognak a vámok, tehát, hogy egy közismert példát mondjak, az iPhone-oknak a nagy részét, lényegben az Észak-Amerikában értékesített iPhone-oknak, nem tudom, 90 vagy talán 100%-át Kínában szerelik össze. Most, hogyha ezekre kivetnek ugye egy 145%-os vámot, ez azt jelenti, hogy ezek az iPhone-ok, ezek hát lehet, hogy kétszer drágábbak lesznek az amerikai piacon, mint eddig voltak. Ez nyilván az amerikai fogyasztóknak, akik egybe szavazó polgárok nem fog tetszeni. Ezért egyébként pont az iPhone-okra vonatkozóan egy ideiglenesen felfüggesztette a vámokat Trump, de hogyha nem jön még sok ilyen kivétel, meg felfüggesztés, meg mentesítés, meg egyéb, akkor elképesztő komoly problémák lesznek a termelési láncokban. Tehát ezen az amerikaiak, különösen az amerikai fogyasztók, azok mindenképpen veszíteni fognak. Nyilván az amerikai kormányzatnak meg be fog jönni valamennyi plusz bevétel a vámokból, ezt esetleg ki tudja osztani, nem tudom, támogatásként, vagy inkább adókedvezményekben gondolkozik, ugye, Trump, tehát ezzel fedezni tudja az adócsökkentési programját. Nyilván az amerikai jómódúaknak jó lesz, de azért ez nem fogja ellensúlyozni az áremelkedéseket. Hosszú távon se biztos, hogy nyerni fog rajta Amerika. Ugye az egész mögött az az elképzelés áll, hogy ha nem éri meg külföldről behozni termékeket Amerikába, akkor a cégek majd Amerikában fognak termeltetni, és majd szépen az Apple hazahozza az iPhone gyártást Amerikába, és ott majd nem tudom, Chicagóba, vagy Seattlebe, vagy nem tudom, hol fogják összecsavarozni az iPhone-okat, és minden mást is, amit ugye eddig Kínából importált az ország. Sőt, itt ugye ez nem csak a nem csak Kínára vetettek ki vámokat, hanem a világ lényegében összes országára, csak az összes többire felfüggesztették a kínaiakat kivéve. És hát az elképzelés az, hogy majd szépen a gyárak hazatelepülnek, és akkor munkahelyeket adnak az embereknek, és helyre áll az a világ a 1960-as, 70-es évekből, amikor hát ilyen olajfoltos, overállós amerikai munkások, így nem tudom, büszkén dolgoztak a gyárban. A
tehát megérte dolgozni nekik.
Megérte dolgozni, eltartották a családjukat, értelmes életet, és akkor helyhozzák azokat a társadalmi és gazdasági és szociális problémákat, amik ugye nagyon akuttá váltak az Egyesült Államokban. A probléma az, hogy ennek azért nincs olyan nagy realitása, hogy hazatelepüljenek a gyárak, vagy hogy az összes gyár hazatelepüljön, mert hát nem véletlenül mentek ki. Tehát egyszerűen az amerikai munkaerő olyan drága, hogy nem éri meg otthon termeltetni. Uh-huh. Úgyhogy lehet, hogy hosszú távon se lesz előnye ennek az egésznek.
Hogyan sikerül ezt kommunikálni olyan értelemben, hogy a Trump adminisztráció hogyan próbálja a lakossággal meggyőzni azt, hogy hosszú távon ebből Amerika profitálhat, illetve az emberek profitálhatnak, hiszen azért érkezik kritika is az amerikai társadalomon belül, meg hát ugye ezt megérzik az egyszerű emberek, hogy tényleg nagyon drágák lesznek ezek a zárutermékek.
Hát még nagyon az elején vagyunk, tehát tulajdonképpen épp hogy csak elkezdték megérezni a fogyasztók az áremelkedéseket. Ráadásul az amerikai cégek azért számítottak a vámokra, tehát bespájzoltak tavaly negyed évben Trumpnak a megválasztása után. Nagyon megszaladta az kínai export Amerikába, mert hogy az amerikai cégek, amit tudtak, bevásároltak Kínába, mert tudták, hogy később drága lesz, és most még ezek a készletek, ezek a még olcsóbban beszerzett készletek vannak forgalomban, úgyhogy per pillanat még nem kell kommunikálni, tehát még nem érzik a vásárlók a hatásokat. Annyit azért elmondott Trump, hogy lehet, hogy fájni fog, hogy lehet, hogy lesznek kellemetlenségek, de szerintem ő sem látta annak a súlyosságát, amilyen problémákat ezek a vámok okozni fognak, hát akkor majd, nem tudom, ugye a kommunikációban a Trump csapat nagyon ügyes, tehát valamit biztos ki fognak találni. Az látszik, hogy ezért, tehát a főjelszó Amerikának az újraiparosítása, hogy az amerikainak az újra nagyátétele, ez azért nagyon vonzza a Trump szavazókat, és meg az is elképzelhető, hogy hajlandóak lesznek le nyelni az ár emelkedéseket azért cserébe, vagy azért az illúzióért cserébe, hogy tényleg hazajönnek a munkahelyek, és tényleg helyreállnak ezeknek a elszegényedett mindenféle drogkrízissel, meg egy bűnözéssel, egyebekkel küzdő államoknak a régi dicsősége.
Most meddig tartható fent ez a technológiai blokkád, illetve hol lehet a buktató? Mit tud kitalálni Kína erre, hiszen azért ebből nem biztos, hogy jó fog kijönni az amerikai gazdaság és a társadalom se, meg hát azért globálisan is itt egyfajta komoly átrendeződésre kerülhet sor.
A technológiai blokkád az egy teljesen más téma, mint a vámok. Pontosabban annyiban nem más, hogy ez is Kínának a megrendszabályozását célozza, de az eddig is volt technológiai blokkád, az tulajdonképpen alapvetően Biden vezette be, hogy bizonyos mikrocsippeket, meg egyéb ilyen nagyon fejlett alkatrészeket nem lehet a kínaiaknak számolni. Ezek most is szállítani, ezek most is érvényben vannak, és ki is fognak terjedni. Hát ezzel azért sok kárt okoztak a kínaiaknak, tehát nagyon hiányoztak nekik az addig máshonnan beszerzett mikrocsippek, meg egyéb nagyon fejlett alkatrészek. De a válaszuk az volt, hogy meghirdettek olyan belső kutatásfejlesztési, innováció támogatási programokat, amelyeknek az a célja, hogy önellátóvá tegyék Kínát azokban a technológiákban, amelyektől az amerikaiak próbálják őket elzárni. És ezekben azért értek el bizonyos sikereket a kínaiak, tehát a legfejlettebb mikrocsippeket még nem tudják gyártani, de ezért ilyen közepesen fejletteket kisebb mennyiségben már képesek. Huawei telefonok, azok egészen jó csipekkel működnek, amiket már otthon fejlesztettek ki. Tehát tulajdonképpen rövid távon ez a blokkád ez visszavetette valamelyest a kínaiakat, de hosszú távon inkább megerősítette a pozícióikat, hiszen rákényszerítette őket arra, hogy ne kényelmes módon külföldről szerezzék be mondjuk a félvezetőket, hanem saját maguk fejleszték és gyártsák őket. És ezzel tulajdonképpen segítettek, vagy összönözték Kínát arra, hogy mindenben a saját lábára álljon. Ráadásul van egy csomó olyan terület, ahol a kínaiak egyáltalán nem fejletlenebbek, mint az amerikaiak ott, meg aztán a technológiai blokkádon nem mennek sokra.
Most akkor zajlik ez a gazdasági verseny a két ország között, a két szuper nagyhatalom között, de a technológiai téren hol esetleg vezet még Kína, vagy hol tudja megelőzni az Egyesült Államokat? Például a mesterséges intelligencia területén is már hallani olyan információkat, hogy a kínaiak fejlettebbek és előrébb tartanak, mint az Egyesült Államok.
Mondom, hogy előrébb még nem tartanak, de nagyon ott vannak a nyakukon, meg bizonyos alkalmazás, tehát a mesterséges intelligencia bizonyos alkalmazásaiban előre tartanak. E-kereskedelemben, illetve a fintechben, tehát ilyen pénzügyi technológiában ott abszolút világelsők a kínaiak, tehát lényegében készpénzforgalom az már nincsen Kínában, de még bankkártyás fizetése nagyon, hanem mindent a telefonokkal intéznek, meg fizetnek az emberek. Biotechnológiában sok áttörést értek el, nem tudom, agy, számítógép, interfész fejlesztésben, aztán ahol szintén nagyon ott vannak a toppon, az a robotika. Uh-huh. Kínában több ipari robotot gyártanak, mint világ összes többi országában együttvéve. Pont most a napokban volt egy maraton verseny, maratonfutó verseny Kínában, nem tudom, 10-néhány robot is indult. Végigfutották a távot. Ember nyert egyébként, tehát még nem, ezek a humanoid robotok még nem tartanak ott, hogy gyorsabban fussanak, mint az ember, de nem volt, ezért rendesen végigcsinálták a távot, tehát ez is egy olyan terület, ahol a kínaiak azért veszélyeztetik az amerikai hegemóniát. A mesterséges intelligenciára, illetve a kvantum számítógépek fejlesztésére nagyon rá vannak feszülve a kínaiak, tehát eszméletlen mennyiségű pénzt, energiát, szakértelmet áldoznak arra, hogy ezekben világelsők legyenek.
És mi lehet az amerikaiak válasza? Hogyan tudják megállítani ezt a fajta előretörést a kínaiaknál a gazdasági, illetve a technológiai fejlődéseknél. Tehát gondolom azért nem csak a politikai, hanem a gazdasági versenyt is szeretné Amerika megnyerni.
Igen, ugye a gazdasági és a technológiai verseny lenne, ennek a megnyerése lenne az alapja a politikai győzelemnek is, úgyhogy muszáj. Hát az amerikaiak is azért nagy technológia fejlesztési támogatási programokat indítottak, mert Biden alatt bejelentették, hogy nem tudom, a mesterséges intelligenciára, meg chipgyártásra, meg egyebekre mekkora szövetségi támogatásokat fognak fordítani. És ugye Trump is bejelentett, nem tudom, x milliárd dollárnyi programot arra, hogy a mesterséges intelligenciában az USA megőrizze a vezető szerepét. Ugye erről szól az Elon Musk által nyomatolt, nem tudom, Mars program, és ez nyilván nem a Marsról szól, hanem azoknak a technológiáknak a kifejlesztéséről, amik a Mars felfedezését lehetővé teszik. Tehát az amerikaiak itt felveszik a kesztyűt. Ugye sok szempontból, tehát a legtöbb területen azért még ők a vezető hatalom, csak a kínaiak ott loholnak a nyakukban, és van jó esély az amerikaiaknak, hogy sikerülhet az előnyüket megőrizni, de azért nagyon fel kell kötni a gatyájukat.
Adódik a kérdés, hogy mennyire eszkalálódhat ez a gazdasági konfliktus. Kijelenthető, hogy egy új hidegháború felé sodródunk, vagy már benne vagyunk?
Hát erről nagy viták zajlanak a nemzetközi elemzők között, hogy akkor most ezt nevezzük-e új hidegháborúnak, hogy nem. És akkor ez szerintem ezek ilyen értelmetlen viták, ilyen definíciós problémák, mert akkor ugye meg kell határozni, mi az a hidegháború, és akkor attól függően, hogy hogyan határozzuk meg.
Hát mivel konfliktus van azért a két ország között, azért valami szinten akkor benne vagyunk egyfajta hidegháborúban, hogyha lehet ezt ennek nevezni.
Én személyesen azt szoktam mondani, hogy egy ilyen hidegháborús helyzetben vagyunk valóban. Aha. Tehát ugye talán a legfontosabb jellemzője a hidegháborúnak, hogyha lehet így az első tapasztalatai alapján általánosítani, az az, hogy az élet minden területére kiterjedő versengés van a rivális szuperhatalmak között. Tehát ez nem korlátozódik a gazdaságra, vagy a technológiára, vagy a kereskedelemre, vagy a hadseregfejlesztésre, hanem minden annak van alárendelve, hogy egyik hatalom legyőzze a másikat, vagy a másik az egyiket. És én azt gondolom, hogy most már egy ilyen helyzetben vagyunk. Uh-huh. Tehát a kínaiaknak az összes gazdasági meg egyéb programja az már arról szól, hogy az amerikaiakat legyőzzék, vagy legalábbis utolérjék, és az amerikaiak is ugye a vámháborúval, technológiai embargóval, médiaoffenzívával, uh-huh. Kína ellen, hadseregfejlesztéssel, egyebekkel, és láthatólag azt akarják elérni, hogy Kínát visszanyomják oda, ahol jött. Tehát most azért tényleg látjuk, hogy az élet minden területére kiterjedő versengés van a felek között, és ezt nyugodtan lehet persze hidegháborúnak nevezni. Ugye az első hidegháborúnak részei voltak a proxy háborúk is, uh-huh. ahol nem a két nagyhatalom vagy szuperhatalom közvetlenül harcolt egymással, hanem a proxikon keresztül. A ukrán háború az simán nevezhető, tehát bizonyos szempontból az tulajdonképpen már ennek a hidegháborúnak, egy ilyen proxy háborújának nevezhető.
Térjünk rá akkor a politikai versengésre, illetve a politikai konfliktusra a kínaiak és az amerikaiak között, ami zajlik. Egy korábbi beszélgetésünkben a tajvani helyzetről is szó volt, ugye? Tajvan, ez egy nagyon érzékeny téma. Térségben, ugye a kínai térségben azóta is csak nőtt a feszültség, és úgy tűnik, hogy azért a katonai nyomásgyakorlás is intenzívebb lett. Van valódi háborús kockázat? Vagy ez inkább először csak pszichológiai nyomásgyakorlás Peking részéről?
Háborús kockázat ez mindig van. Ugye beszéltünk, hogy egy ilyen hidegháborús helyzet van, ahol eleve mind a két fél ki van élezve. A másiknak minden mozdulatát árgus szemekkel figyeli. És az azért ki van mondva, hogy bizonyos vörös vonalak átlépése esetén a kínaiak egyetemen háborút kezdenek.
Ezt próbálta a korábbi Biden adminisztráció, amikor is provokálta Kínát, hogy ugye Tajvanban látogattak. Tehát ezek a oroszlán sárkány bajszának a húzogatása azért zajlik?
Abszolút, abszolút. Ott próbálták kitabogatni, hogy mi a vörös vonal. Ugye Biden alatt a képviselőház elnöke, tehát a harmadik számú amerikai közjogi méltóság látogatott Tajvanra, és hát a kínaiak erre ilyen hadgyakorlatokkal válaszoltak, nem háborúval, tehát az kiderült, hogy akkor egy harmadik számú közjogi méltóság az még belefér.
Meg ugye tavaly választások is voltak, és azért Amerika is üzent így a kampányidőszakban, és hát ez se tetszett Kínának.
Hát Kínának nem, egyáltalán az nem tetszik, hogy az amerikaiak bármit szólnak a tajvani kérdéshez, hiszen ugye Tajvant a saját területüknek tartják. Minden olyan lépés, ami arra utal, hogy az amerikaiak nem tartják Tajvant kínai területnek, ilyen lehet egy beleszólás egy a választási folyamatban, vagy ilyen lehet egy politikusi látogatás, ezeket ők nagyon sérelmeznek. Azt el tudom képzelni, hogy egy ennél magasabb szintű látogatás, egy alelnöki, pláne egy elnöki, az már vörös vonal lenne Kína számára. A másik vörös vonal az pedig az lenne, hogyha Tajvan kikiáltaná a függetlenségét. Mert hivatalosan Tajvan nem független Kínától, hát ő a kínai köztársaság. Hogyha nem tudom, tajvani elnök megbolondulna és kijelenteni, hogy Tajvan független, vagy nem tudom, népszavazáson ezt megszavaznak a tajvaniak, az is egy háborús ok lenne. Tehát bármikor bele lehet provokálni a kínaiakat egy háborúba, ezért háborús veszély az mindig van, mert az tulajdonképpen az egyik oldalról Washingtonba dől el, hogy ők ki akarnak provokálni egy háborút. Hogyha holnap, azt akarjuk, hogy holnap után ott háború legyen, akkor háború lesz. Uh-huh. Tehát tudnak úgy lépni. Nyilván eddig ezt nem akarták, hál' Istennek. Reméljük, hogy nem is fogják akarni. A háborús veszély az mindig van. A kínaiaknál én azt gondolom, hogy most nincsen napirendben egy katonai támadás, és a következő években nem is lesz. Tehát van most annyi belső problémája Kínának, hogy ezt inkább...
Úgy gondolom, a vámháborúra most koncentrálnak. Gondolom,
igen, és a kínaiak nem szeretik az ilyen hirtelen drasztikus lépéseket, ha csak ugye nem provokálják őket bele. De amúgy is én azt hiszem, hogy ők nem hosszabb távon sem feltétlenül egy ilyen általános nyílt háborúban gondolkodnak, hanem esetleg egy blokkádban. Uh-huh. Hogyha megnézzük a mostani hadgyakorlatokat, mindenféle gyakorlatokat, akkor azt látjuk, hogy azt szokták szimulálni, hogy hogyan tudnak körbeállni a szigeteket hajókkal, meg repülőkkel, meg egyebekkel, és megakadályozni, hogy a nyersanyagok, meg az energiahordozók Tajvanra jussanak, és a tajvani árok meg eljussanak máshova. Én azt gondolom, hogy nem egy ilyen D-nap jellegű partra szállásba gondolkoznak, mert az szörnyű következményekkel járnak, hanem egy ilyen blokkádos, embargós, körbekerítéses nyomásgyakorlásban. Abból aztán persze lehet háború, mert hogyha abból a blokkádból megpróbálnak ugye kitörni, vagy esetleg az amerikaiak megpróbálják széttörni azt a blokkádot, akkor ott vagyunk, hogy baj van. Úgyhogy a Tajvan az egy olyan kérdéskör, ami biztos, hogy a következő évtizedekben még nagyon sok témát fog nekünk szolgáltatni.
Ugye azért is érdekes ez a dolog, mert az ottani térséget, hogyha megvizsgáljuk az ottani térség geopolitikai térképét, akkor azért Kína szinte minden irányból amerikai szövetségese van körülvéve. Japán, Dél-Korea, ugye a tengereken, ott Csendes-óceántól Ausztrália, tehát ott azért Kína maga van, és hát hogyha esetleges konfliktusról vagy nyílt háborúról lenne szó, akkor ott nem nagyon tudna szövetségesre találni.
Hát ez nem véletlenül alakult így. Hát ez az amerikaiaknak a stratégiai gondolkodását jelzi, hogy tulajdonképpen egy ilyen kordonsztani tert vont a Kína köré. Tehát ott ugye amerikai katonák állomásoznak Japánba, Dél-Koreába. Tajvanon ugye hivatalosan nem, de hát az is ugye amerikai érdekszférának tekinthető, attól délre. Fülöp-szigeteken is vannak amerikai bázisok, nemrég nyitották újra őket. Tehát valóban Kína el van zárva a világtengerektől.
Igen, azért lenne veszélyes, tehát, hogy Kínának belemenni ilyen háborúba, tehát ezért megy a fegyverkezés, de ezt a lépést Kína gondolom még hosszú ideig nem fogja merni meglépni. Vagy tévedek?
Hát ugye ezért is kell nekik Tajvan, mert Tajvanon keresztül ugye ki tudnának törni ebből a beszorítottságból. Ugye Tajvan tagja ennek a szigetláncnak, ennek az úgynevezett első szigetláncnak, ahol az amerikaiak ezt a védvonalat felhúzták. Tehát, hogyha ezt sikerülne a kínaiaknak elfoglalniuk, akkor onnantól fogva megnyílnának előttük a világtengerek. Pont ez adja Tajvannak a stratégiai jelentőségét. Na most az elmúlt években kínaiak nem elsősorban arra koncentráltak a hadsereg fejlesztésben, hogy az erőkivetítő képességeiket fejlesszék. Tehát nem arra törekedtek, hogy kialakítsanak mondjuk egy olyan hadiflottát, ami a világon bárhol képes beavatkozni, és mondjuk, nem tudom, partra tudnak szállni Los Angelesben, hanem ők a védekező képességeiknek a megerősítésére koncentráltak arra, hogy azt meg tudják akadályozni, hogy az amerikaiak partra szálljanak, vagy bárki más partra szálljon Sánkhájba. Tehát, hogy megközelítsék őket. Az úgynevezett ilyen területmegtagadási képességeket fejlesztették, vagyis olyan rakétarendszereket, meg olyan hajókat, meg egyebeket fejlesztettek, hogy a kínai szárazföld ne lehessen támadható. Ez volt az eddig a stratégiai főirány, és emellett persze építettek néhány repülőgép hordozót meg egyebet is, ami már nem csak védekezésre jó, de ennek az erőkivetítő programnak, vagy erőkivetítő képességépítő programnak még csak az elején vagyunk. Tehát itt egy ilyen aszimmetrikus helyzet van az USA meg Kína között. Tehát ugye az USA ugye ilyen offenzív képességekkel rendelkezik, bárhol be tudja avatkozni a világban. Uh-huh. Kína egyelőre arra koncentrál, hogy olyan képességekkel rendelkezzen, hogy az amerikaiak ne tudjanak ott az ő környékén beavatkozni.
Egy amerikai politológus, Rush Doshi, a korábbi években egy könyvet, tanulmányt publikált, aminek az a cím, hogy Hosszú játszma, amelyben ugye leírta Kína átfogó stratégiáját, hogy hogyan lehet megakadályozni azt, hogy Kína átvegye az amerikaiaktól hegemon szerepet, vagy hogy leváltsák Amerikát. Na most ismerjük az amerikaiak célját, mégpedig az, hogy megakadályozzák Kínát ebben a folyamatban. Mi lehet a kínai stratégia, illetve hogy állnak hozzá ehhez a kérdéshez?
Hát az országunknak a céljai azok változni szoktak a képességeikkel együtt. Tehát az, hogy ha majd Kína rendelkezik ilyen, meg amolyan képességekkel 30 év múlva, akkor mit fog akarni, azt most nehéz megmondani. Lehet, hogy akkor többet fog akarni, mint most. Jelenleg a fő célja, tehát a jelenlegi képességei mellett Kínának a fő célja az egyetemben az amerikai hegemóniának az erodálása, kikezdése, és ennek az egypólusú világrendnek a megszüntetése, és egy többpólusú világnak a kialakítása. Tehát ők per pillanat nem abban gondolkodnak, hogy megint legyen egypólusú világ, csak ők legyenek az egypólus, ami mindenhol a földtekén megmondja, hogy mi merre hány méter, hanem arra törekednek, hogy ők is egy pólus legyen, meg Oroszország is egy pólus, meg esetleg India is, Brazília is, meg persze Amerika is, meg az Európai Unió is, és alakuljon ki egy olyan világ, ahol a világ nagy dolgairól ezek a nagy hatalmak közösen döntenek, és nem az van, hogy Washingtonban döntenek lényegében minden globális ügyről. Tehát ők per pillanat egy ilyen világnak a kialakításán ügyködnek.
Mi a jelenlegi helyzet? Még mindig Amerika dominancia van, vagy már kezd kialakulni a multipoláris világ, kezd megdőlni az amerikai hegemónia dominancia? Több szakértő is egyébként nem tud erre a kérdésre egyértelműen válaszolni. Mi az ön válasza?
Ugye azért nehéz rá válaszolni, mert attól függ, hogy milyen területről beszélünk, milyen életterületről. Tehát katonailag még mindig egyértelműen Amerika világ első számú hatalma. Hát van 750 vagy 800 működő külföldi katonai támaszpontja Amerikának. Tehát az egész földön mindenhol vannak amerikai katonák, amerikai támaszpontok. Kínának összesen egy van. Nyilvánvalóan ez egy aszimmetrikus helyzet, tehát Amerika tényleg bárhol be tud avatkozni katonailag a világon, a kínaiak nem. Ebből a szempontból, tehát Amerika még őrzi a vezető szerepét. És a gazdasági hatalmat nézzük, akkor is azt látjuk, hogy nominál értéken számoljuk a GDP-t, akkor Amerika még a világ legnagyobb gazdasága, tehát itt még a kínaiaknak van hova fejlődniük, de hogyha vásárlóerőparitáson számoljuk, akkor a kínaiak már megelőzték az amerikaiakat. Tehát itt tulajdonképpen ilyen számítás, hogy attól függően, hogy mit tartunk fontosnak a GDP-nek, a GDP-nél attól függően mondhatjuk azt, hogy, hogy már vége van az amerikaiak uralmának. Technológiailag is még azért az amerikaiak vezetnek a legtöbb területen, de itt azért nagyon ott loholnak a nyomukban, vagy a nyakukban a kínaiak, de mondjuk az ipar területén, ott meg az a helyzet, hogy a világ ipari termelésének a 31%-át Kína adja, míg az Amerika csak valami 15%-át. Tehát ott abszolút a kínaiak, iparban abszolút a kínaiak dominálnak. És hát így meg lehet nézni a különböző életterületeket, hogy mint a soft power-be, tehát a puha hatalomba, kulturális befolyásban egyértelműen az amerikaiaknak a fölénye, ott a kínaiak nagyon el vannak maradva, de vannak olyan területek, ahol már a kínaiak ott vannak a nyakukban, vagy már meg is előzték őket. Szóval a verseny az zajlik, és most még talán korai győztest hirdetni.
Hát ugye nem csak két szereplő van ebben a történetben, hanem érdemes megvizsgálni a többi országokat is, többi nagyhatalmakat, ugye Európát például. Hát gondolom azért Európa egy kicsit máshogy áll a kínai helyzethez, mint Amerika. Azt is szokták mondani, hogy egyfajta közvetítő szerepként léphetne fel Európa, Amerika és Kína között. Ön hogy látja ezt a helyzetet Európának ebben a kérdésben, hová kellene állni, vagy hogyan kéne viszonyulni Kínához?
Hogyan állunk most, arra a válasz attól függ, hogy mit tekintünk Európának, hogy EU-s intézményeket, vagy az EU-s
nemzetállamokat
összességében. Ugye, óriási viták zajlottak és zajlanak az Európai Unión belül arra, hogy mit kezdjünk Kínával. Se kiköpni, se lenyelni nem tudjuk egyelőre, mert egy nagyon fontos kereskedelmi partnerünk, német iparnak első számú célpontja. Az EU-n kívül ugye nagyon fontos beszállítónk is Kínát, ugye óriási mennyiségű terméket veszünk Kínától. Technológiai együttműködések is vannak, most már ugye befektetőként is jelen vannak a kínaiak Európában, meg hát az európai cégek nagy része az befektetett Kínában. Tehát elég szoros gazdasági kapcsolatok vannak. Ugyanakkor a politikai kapcsolatuk azok nem ideálisak. Itt egy ilyen furcsa helyzet volt, hogy a Biden adminisztráció alatt az európai elit, európai uniós elit, az nagyon kiszolgálta az amerikai érdekeket, és lényegében, amikor az amerikaiak, nem tudom, éppen összevonták a szemöldöküket Kínára, akkor az EU is összevonta a szemöldöküket Kínára. És egyetemen itt mi befeküdtünk az amerikai érdekek alá, ahelyett, hogy egy ilyen önálló európai külpolitikát folytattunk volna Kína viszonyában is. És ennek része volt, hogy nagyon átideologizáltuk a kínai kapcsolatokat, tehát az emberi jogi diskurzus, egyebek nagyon erőteljesen megjelentek, ezek nagyon rontották a politikai szinten az európai-kínai kapcsolatokat. Ennek egyébként nemzetállami szinten próbáltak az egyes vezetők, meg pláne a cégek ellene menni, tehát miközben az EU-s, tehát a nemzetállamok azt csináltak, hogy ők maguk nagyon jó kis bizniszeket kötöttek Kínával, és a konfliktusokat pedig kiszervezték Európai Uniós szintre, tehát hogy a von der Leyenék vállalták fel a konfliktusokat, és akkor nem a német kancellár, az meg járt ilyen nem tudom, több száz fős üzletember delegációval Pekingbe bizniszeket kötni. Most viszont ugye egy új helyzet van, mert az amerikaiak ugye egyszerre sújtják a kínaiakat és az európaiakat is, és most azok az amerikaiak, akiket eddig követtünk és kiszolgáltunk, a nagyhatalmi érdekeiket kiszolgáltuk, azok most ugye ellenünk fordultak, és ahelyett, hogy megköszönnénk, hogy ilyen rendes barátaik és szövetségeseik voltuk, ahelyett ugye mi is kaptunk a nyakunkba hát egyre 20%-os vámokat. Úgyhogy elképzelhető, hogy most az európai elitnek újra kell gondolnia ezt az egész Kína politikát, mert eléggé adná magát a dolog, hogy akkor nyissunk Kína felé.
Külön lehet választani a gazdasági kapcsolatokat, a politikai, illetve az ideológiai kapcsolatot, hiszen azért Kína ugye egy totalitárius diktatúra, Amerika meg a szabad világ, és hát az Európai Unió is a szabad világ része, és azért nehéz, gondolom, leválasztani azért a gazdaságot is, megmaradjanak a kapcsolatok, de ne legyen egyfajta Kína politikai befolyás.
Hát ez egy nagyon jó kérdés, mert ugye a Kína egyrészt egy hát ilyen autoritárius állam.
Egy autoritárius kommunista kapitalista állam.
Igen, de másrészt viszont kapitalista is, és ez utóbbi ez azt jelenti, hogy a pénz az ott is pénz. Tehát egész jól el tudták eddig választani. Tehát a Volkswagent eddig egy picit sem zavarta a kínai politikai berendezkedésnek a miensége abban, hogy egy csomó gyárat fölépítsen Kínába, és ott sokáig piacvezető is volt, nem ilyen rég veszítette el a piacvezető pozícióját, mert a Volkswagen nem érdekelte a politika, és ők nagyon ügyesen elválasztották. Vagy a nem tudom, Airbus-t sem érdekelte a nem tudom, az emberi jogi helyzet Kínában, amikor arról volt szó, hogy repülőgépeket kell szállítani a kínai légitársaságoknak. Tehát tulajdonképpen ezt egész ügyesen elválasztották. Az elmúlt években kezdett igazából a politikai kapcsolatok megromlása, a gazdasági kapcsolatoknak a elhidegüléséhez is vezetni, de azért ezek még megvannak, és van esély ezeknek a szétválasztására. De a kínaiak mindig úgy vannak ábrázolva, hogy ők olyanok, mint az oroszok. Uh-huh. Ugye mindig ilyen tandemben szokták őket ábrázolni, hogy orosz befolyás, kínai befolyás, stb. De
sőt, igazából... aztán, igen, sőt, aztán azzal is szoktak rejogatni, mi van, hogy ez a két az hatalom összefog, és akkor bizony baj van.
Hát sok szempontból összefogtak, és baj van, de azért Kína nagyon más, mint Oroszország, és azt látjuk, hogy persze folytat ilyen, nem tudom, kémtevékenységet, de minden szuperhatalomnak vannak kémei, meg nem tudom, próbál információkat szerezni, meg ipari kémkedés, meg némi befolyásolás, de azért azt nem látjuk, hogy a kínaiak nagyon igyekeznének beleszólni a nem tudom, európai politikai folyamatokba. Tehát arra azért vannak információk, hogy az oroszok hogyan próbálják destabilizálni a európai politikai rendszereket, meg ugye nem tudom, szélsőséges pártokat támogatnak, meg dezinformációt folytatnak, de kínaiakról ilyenek így nem nagyon derültek ki. Tehát néha lebukik egy-egy kínai kém, hát ez a világ legtermészetesebb dolga, de az, hogy nem tudom, olyan kínaiak, nem tudom, német ilyen vagy olyan pártokat támogattak volna, hogy ez a német belpolitikát befolyásolják, ilyenre eddig még nem nagyon volt példa. Úgyhogy én azt gondolom, hogy attól nekünk most így nem kell félnünk, hogy a azért, mert ide jön néhány kínai gyár, vagy azért, hogy vesznek tőlünk termékeket, vagy mi veszünk tőlük termékeket, azzal megpróbálják átalakítani a politikai rendszerünket, mert ez általában a kínai mentalitástól.
Mivel magyarázható ez a földrajzi távolság?
Egyrészt, de én inkább azt gondolom, hogy a mentalitás. Tehát a Kínához közel álló országokat sem próbálja Kína átalakítani, tehát nem folytat, nem tudom, olyan szubverzív tevékenységet Japánba vagy Dél-Koreába, hogy ott is, nem tudom, kommunista párt jusson hatalomba. Kivéve persze Tajvan, az egy más, de hát azt ők ugye nem is tekintik idegen országnak, ott azért jelentős befolyásolási, dezinformációs tevékenységet folytatnak. Inkább a mentalitás a más a kínaiaknak. Ők nem gondolják azt, hogy az ő rendszerük, vagy az ő értékrendjük az univerzális lenne. Itt ez tulajdonképpen egy ilyen filozófiai különbség a nyugat meg Kína között, hogy mi azt gondoljuk, hogy amit mi fontosnak tartunk, vagy amik a mi értékeink, azok univerzálisak, és annak, nem tudom, Csádtól kezdve Kínán keresztül Argentináig mindenhol érvényesülnie kéne a mi értékeinknek. Tehát mi egyen azt gondoljuk, hogy mindenkire vonatkozik az, amit a halott fehér emberek kitaláltak 200 éve a felvilágosodás alatt, emberi jogok, demokrácia, stb. A kínaiak viszont nem gondolják, hogy az ő politikai rendszerük, vagy az ő értékrendjük az univerzális lenne, tehát ők nem gondolják azt, hogyha nem tudom, Csádnak, vagy Argentinának, vagy Ausztráliának olyannak kéne lennie, mint Kínának. Nem akarják megváltoztatni. Ők azt mondják, hogy az, amit ők, az a kínai rendszer, az Kínában hatékony, az az ő rendszerük, az kínai körülmények között működik, máshova ezt nem lehetne átültetni, ezért nem akarják megváltoztatni más országoknak a rendszerét, tehát nem akarják a saját képükre formálni a világot.
Az érdekes egy pedig az, hogy ugye Európának, hát jelenleg Amerika kéne, hogy a szövetségese legyen, viszont Xi Jinping, ugye egy totalitáris diktatúrának a vezetője, kiszámíthatóbb, sokkal kiszámíthatóbb a politikája, mint például most Donald Trumpnak. És ez is egy ilyen érdekes helyzetet hozhat elő, hogy Trump döntései olyanok, hogy hát nem átláthatóak, Xi Jinpinget pedig lehet követni. Ennek erről mi a vélemény?
Hát azért ettől függetlenül Európa még mindig Amerikának a szövetségese, meg ugye Trump az most 4 évig van, ha csak meg nem változtatják az alkotmányt. Tehát ezt a 4 évet szerintem túl fogják élni az amerikai-európai kapcsolatok, és Kínának nem leszünk a szövetségesei, de az biztos, hogy most óriási a riadalom Európában, meg az egész világon, tehát itt nem csak az európaiakat szutyongatják a kínaiak, hanem Vietnámtól kezdve a dél-amerikai országokig mindenkit különböző vámokkal sújtanak az amerikaiak, meg egyéb intézkedésekkel, és ezt egyébként valóban Xi Jinping, meg az egész kínai vezetés arra használja ki, hogy egy ilyen biztos pontnak tüntessék fel magukat. Tehát ezt így kommunikálják is. Most minden megszólalásuk, meg minden, nem tudom, propagandistájuknak a Twitter bejegyzései arról szólnak, hogy Kína a biztos pont a világban, ha megbízható partnert akartok, akkor hozzánk gyertek. És az biztos, hogy kiszámíthatóbbak jóval, mint az amerikaiak, de az is biztos, hogy ez azért a strukturális ellentéteket nem fogja megoldani. Például ugye Kína és Európa esetén ugye az a probléma, hogy mind a ketten eladni akarunk, tehát a kínai-európai kapcsolatoknak a javulásához valószínűleg hozzá fog járulni Trump. Már most azt látjuk, hogy az európai vezetők járnak Kínába az elmúlt hetekben, meg nem tudom, telefonon egyeztetnek a kínai miniszterelnökkel. Tehát már abszolút van egy ilyen kapcsolatfelvétel, de azért van egy olyan ellentét, hogy amit mi eddig Amerikában adtunk el, és esetleg kiszorul az amerikai piacról, azt a kínaiak sem akarják megvenni, és a kínaiak is így vannak vele, hogy amit eddig Amerikába adtak el, az nem lenne nekünk, európaiaknak jó, hogyha rázudítanák dömpingáron az európai piacra. Tehát mind a ketten eladni akarunk, ami azért korlátozza a gazdasági együttműködésnek a lehetőségeit. Persze ez túlzás, hogy eladni akarunk, hát óriási az európai import is, meg export is Kínába, illetve Kínából, tehát a kereskedelem az két irányú, de azért alapvetően a stratégiai cél mindannyiunknak az lenne, hogy exportpiacot nyerjünk, ami meg hát ugye problémás úgy, hogy mind a ketten a másikra akarjuk sózni a termékeinket.
Zárásként azt tenném fel, hogy lát-e esélyt arra, hogy egy stabil, illetve kiszámítható állapot, egyensúlyi helyzet alakul ki a két szuperhatalom, Amerika és Kína között, vagy tovább eszkalálódhat a helyzet, és hát igen, ilyenkor nagyon nehéz jósolni, ugye a szakértők se tudják megjósolni, és hát szakértőként gondolom ön is azért nehéz helyzetben van, hogy meg tudja válaszolni, az mi lehet ennek a konfliktusnak így a következménye. Vagy
hát ugye az első hidegháborúnak a tapasztalata az, hogy egy idő után beállt egyfajta egyensúly. Ugye a koreai háború, berlini blokkád, stb. Idején így kóstolgatták egymást a felek, aztán beállt valamiféle egyensúly, és hát ilyen kisebb proxy háborúk folytak itt-ott, de végül is így békében egymás mellett élt 40 évig a két szuperhatalom, illetve a két hát ilyen társadalmi, gazdasági, politikai berendezkedés, és nyilván itt azért senkinek nem érdeke, hogy ez a hidegháború, ez egy globális, egy világháborúvá fokozódjon, mert az a technikai jelenlegi szintjén az egész földnek a pusztulását jelentette, tehát az, ami tulajdonképpen stabilizált az első hidegháborúban a helyzetet, ez a kölcsönösen biztosított megsemmisítésnek nevezett jelenség, vagyis hogy biztosak lehetünk benne, hogyha a másikat megpróbáljuk megsemmisíteni, akkor ő is megsemmisít minket. Ez most is fennáll. Uh-huh. Ugye azok az atombombák, meg hidrogénbombák egyébként most is megvannak, mint az első hidegháborúban. Tehát itt a felek egy idő után rá lesznek szorítva arra, hogy valamiféle módus vivendit kialakítsanak.
Gondolom azt kell, hogy ne az amerikai héják, hanem az amerikai realisták gondolkodása érvényesüljön.
Abszolút ez kéne, hogy az amerikai politikai elit fogadja el, hogy Kína is van, és Kína is erős. Ugye egy olyan generáció uralja most az amerikai politikai gondolkodást, ami abban nőtt fel, hogy csak Amerika számít a világon. Az elmúlt 30 évben azért Amerika volt az egyetlen szuperhatalom, és ők abban szocializálódtak, hogy ez számukra ez a természetes, ki kéne jönni egy új generációnak, akinek már az a természetes, hogy vége van az egypólusú világnak, és tulajdonképpen egy több pólusú világban is lehet élni. Igazából a világtörténelem nagy részében a több pólusúság volt a jellemző a különböző nemzetközi rendszerekben, és éppen az elmúlt 30 év az egy ilyen történelmi anomália, egy kivétel, és hogy egyáltalán nincsen abban, nem tragédia az, hogyha Amerika csak egy lesz a rendkívül erős nagyhatalmak között, hogyha ezt az amerikai elitnek sikerülne dolgoznia, ezt a gyászmunkát elvégeznie, hogy vége a hegemóniájuknak, illetve a kínaiaknak sikerülne némi önmérsékletet tanúsítaniuk, amire azért van esély, akkor lenne lehetőség egy ilyen viszonylag élhető normális világra a következő évtizedekben.
Salát Gergelynek köszönöm szépen ezt a tartalmas beszélgetést. Köszönöm, hogy vendégünk volt, és hát reméljük, hogy a jövőben ezek a pozitív következtetései reálisak lesznek, és tényleg nem lesz nagy probléma, és nem eszkalálódik tovább ez a konfliktus.
Köszönöm szépen a lehetőséget, viszontlátást!
Önöknek, kedves hallgatók, megköszönöm a megtiszteltető, kitüntető figyelmüket. Mi jövünk a jövő héten is, addig is vigyázzanak magukra, a viszonthallásra.